Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Tudunk-e kezdeni, és ha tudunk, akkor mit kezdünk a hét fő bűnnel? Tudják, kevésség, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség. Hát, én úgy látom, hogy így a 21. században már mind része az életünknek, beépült a kultúránkba. Már nemhogy nem főbűn, hanem a rátermettség feltétele. Na, egy kicsit azért ezt most eltúloztam. Mert az irigység és a jóra való restség nem tartozik a vonzó tulajdonságokhoz. Meg talán a kevésség és a harag sem. Na, de a többi. A könyv magát a bujaság témáját járja alaposan körbe. Rengeteg képzőművészeti, történelmi, irodalmi, filozófiai példát sorakoztat olvasói elé azzal a szándékkal, hogy segítsen meghaladni a téma vulgarizálását. A könyv nem szép irodalom, hanem ismeretterjesztő írás. A Tipotex kiadó adja ki Giulio Giorello Bujaság című könyvét. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológussal beszélgetünk. Próbáltam a bujaság definícióját ebben a könyvben meglelni. Elég sok van, elég sokat lehet definitív dolognak gondolni. Nekem a legjobban azt tetszik, amikor azt írja, hogy nem az a pillanat számít, amelyben a vágy kielégül és lelohad, hanem annak a pillanatnak a vágya.
A vágy pillanatának a vágya.
Pontosan.
Hát ez azért nagyon fontos, hiszen ezen a ponton még cél fogalmazódik meg az ember előtt, lehet legyen az akár férfi vagy nő, sokkal tudatosabban tud haladni tárgya a bujaság kifejeződésének megtestesítője felé, míg ha elérte, akkor már azon a fronton idézőjelben nincs mit tennie, tehát megszűnik az a drive, ami addig az elérésére hajtotta. Ennek van egy evolúciós magyarázata is, ami a klasszikus szereposztásból következik, ahogy ugye a vadász a férfi, aki akár több nő gyermekeik ellátásával kapcsolatban is egész nap lesben áll, és izmai megfeszítésével űzi a vadat. Ez a vadász aktus áttevődik a párkapcsolatra is, tehát mindaddig értékesnek számít a zsákmány, amíg meg nem szerzi az ember, utána már az övé birtokolja.
Azért mind a ketten akarják ezt az aktust. Az állatvilágban éppen úgy jelen van, az embernél úgy tűnik, hogy minden bujasságnak oka és tárgya a nő.
Hát vagy a férfi az elmúlt 200 évben megváltozott erőteljesen, nem csak az emancipációval fémjelezhető vagy feliratozható irányok következtében, hanem egyszerűen a kultúra átalakulása következtében a bujasságnak a fogalma. Az evolúciós folyamatok beleivódtak a kultúra folyamataiba, és ezért észleljük leginkább a férfit vadásznak, nőt pedig zsákmánynak. A bujaság itt természetesen egy egészen más elérendő dologként jelenik meg, noha nem választható le arról, hogy nagyon sok külső jele a termékenységhez kapcsolódik. A hosszú haj, a telt idomok, épp úgy, mint a férfinál a markáns arcél, a mély hang, ezek csupa olyan jegyek, általában ezek azok, amik a bujaság felkeltése, megfogalmazódása körül jelen vannak, amire a másik nem képviselője idézőjelben bukik. Ezek most már átkapcsolódtak a kulturális evolúcióhoz is, tehát a kettő egymástól nem szétválasztható, hiszen az elmúlt több ezer évben annyi képi ábrázolás született ezzel kapcsolatban, hogyha egy gyermek mondjuk a közvetlen környezetében nem is tapasztalja ennek a kifejeződését, akkor is eljut hozzá. Hozzáteszem, hogy néhány évtizeddel ezelőtt sokkal szókimondóbb volt az archaikus közösség, elsősorban a paraszti kultúrák, akkor az a gyermek, aki 4 évesen már látott ellést az istállóban, azt is hallhatta, ahogy téli estéken vaskos tréfák hangzottak el az asztal körül. Tehát ebből a szempontból közelebb volt egy kicsit hozzá a bujaságnak a kisközösségbeli, és nem a média által való, az írott szövegben vagy a képi ábrázolásokban való megfogalmazása, ezáltal jobban benne volt a mindennapokban. Nagyon szép néprajzi gyűjtések illusztrálják ezt a jelenséget.
Olyan, mintha azt mondanánk, hogy a bujaság semmi más, mint a testiség, a szexus. Miközben azért ennél sokkal több, mert gondolatok, a képzetek, az ábrándok, a hatalomhoz való viszonyulás, ez mind-mind része ennek.
Így van, azonban nagyon nehéz meghúzni a határt, és a másik irányba is nehéz meghúzni a határt.
Birtokolni, hatalmon lenni. Én azt gondolom, bocsánat, hogy közbe vágtam, de hogy ez egy nagyon fontos eleme a bujaságnak.
Megjelenik a bujaság kapcsán a birtoklás, és a trófea gondolata ma sem idegen, még a fiatalabb generáció kultúrájában sem. Noha másképp fejeződik ki, másképp jelenítik meg, akár szóban, akár írásban, de hogyha a bujaságot egy skálára tesszük, és a másik végén a prüdéria áll, akkor láthatjuk azt, hogy arról az oldalról is elég sok hamis, életellenes fogalmazás érkezett a kultúrába, ami lefolytásokat eredményezett. Tehát a bujasság kimondása, definiálása és annak meghatározása, hogy mi helyes és mi nem, az bizony pontosan mindig a hatalom birtoklóinak a kezében volt.
Hogyha 21. századból nézzük ezt a kérdést, akkor azért ennek nagyon-nagyon elveszett az aktualitása. Ma a bujasság annyira jelenlévő, annyira jelenvaló. A bujaságra való felhívás inkább a folyamatos szexusra való készenlét.
Kétségtelen, hogy az utcán is, ha plakátokra gondolunk, vagy akár az újságos bódénál a borítólapok ábrázolásaira, akkor elmondható, hogy ez egyszerűen statisztikailag sokkal nagyobb, mint korábban, bár ebben benne van az, hogy a nagyvárosokban azért egy népességsűrűsödésről van szó, és korábban is voltak bujaságot ábrázoló képek, csak nem ilyen könnyen hozzáférhető, mint napjainkban. Ami egy nagyon érdekes folyamatnak látszik, hogy a bujasságnak kezd megjelenni egy olyan típusú értelmezése, ami belefér a kantiánus és a Max Weberi etikába is. Magyarul ma például szabad egy több gyermekes családanyának is gondolnia arra, hogy ő otthon este vacsora készítés közben is vonzó legyen. Én olyasmiről is hallottam, hogy egy több gyermekes családanya magas sarkú piros cipőben van otthon, egyszerűen mert számos olyan eszközre van szükség, amivel éppen a külső ingerek mellett a belső párkapcsolaton beli intimitást fenn kell tartani. Ennek az egyik eszköze az, hogy vonzó maradjon az ember, és egyre elfogadottabbá válik, hogy ehhez ilyen a bujaságot felidéző eszközöket is igénybe vesz valaki.
Hogyan tudjuk a bujaságot ma, a 21. században, jelenkorunkban, a jelen kultúrában megfogalmazni? Elítéljük, rüden nézünk rá, befogadjuk, szóval mit kezdünk ezzel a fogalommal? Létezik-e még ma ez a fogalom?
Műfajnak tekinthetjük, ami fokozatokkal jellemezhető, hiszen hogyha az ember ma besétál egy általános iskolába, akkor a felső tagozatban is találkozhat olyan sminkel és spagettipánttal és miniszoknyával, és számos egyéb külső jellel, amit évszázadokkal ezelőtt biztos, hogy bujának minősítettek volna az erre felkent illetékesek, miközben sokan ezek közül a kislányok közül nem is tudják, hogy ahogyan ők utánozzák a plakátokon, reklámokban megjelenő idolok magatartását, megjelenését, az valójában a bujaság. Az infokommunikációs eszközöknek köszönhetően, amivel kapcsolatban egyébként van egy olyan szakértői becslés, hogy 80-nál nagyobb százalékban a pornót és a szexuális típusú tartalmakat nézegetik az interneten. Megnőtt az elérésnek a lehetősége, tehát korántsem annyira meglepő, megdöbbentő a bujaságnak a látványa, a fogalma, vagy bármi nemű megjelenítése, és hogyha ebből kivonjuk a médiát, akár az interneten megjelenő tartalmakat, és arra gondolunk, hogy a társadalom tagjai egymás között is létrehozhatják ki már az eszközkészítés birtokában a bujasság tartalmait, és elküldhetik egymásnak. Gondolok arra például, hogy számos női magazin ad olyan tanácsot olvasóinak, hogy ha lanyhul a szerelmed közted és élettársad között, akkor milyen képeket küld neki napközben, hogyan fényképezd le a dekoldásodat, milyen mondatokat írj mellé, nagyon találékony és ötletes SMS-ek ezek. Magyarul egészen más síkján jelenik meg a tömegkommunikációban is, és a social médiában, az ember-ember közötti kommunikációban is a bujaság.
Darwin már az Alfred Russell Wallace-szal közösen írt a londoni Linné Társaságnak szóló jelentésében is kiemelte, hogy a természetes kiválasztódáson kívül, mely szerint azok az egyének maradnak egy helyen életben, melyek jobban alkalmazkodtak hozzá, a nemmel bíró állatok nagy részénél közbelép egy másik tényező is, és pedig a hím egyedek harca a nőstényekért. Az Ember származása című könyvében Darwinnak számos oldalt kellett arra áldoznia, hogy a hímek hogyan harcolnak a nőstények meghódításáért. A hím aligátor a nőstényt megnyerő igyekezetében a lagúna közepén lubickol és bőg, úgy felfúvódik, hogy majd megreped, fejét, farkát égnek emeli, és úgy forog tekereg a víz felszínén, mint egy harci táncát próbáló indián főnök. A hím szarvasbogarak között vadharcok dúlnak. A hím lazacok küzdelme pedig olykor egész napon át tart. Tanulságosnak tűnik a mesterséges kiválasztással való hasonlóság. Mindkét esetben arról van szó, hogy egy kívánatos tulajdonsággal rendelkező egyedeket választunk ki, őket szaporítjuk, aztán ugyanez ismétlődik az újabb generációknál is. Tehát állapítja meg az ember származása, a bátorság, harciasság, kitartás, erő, testnagyság, a különféle fegyverek, a dalt és hangszeres zenét létrehozó szervek, az élénk színek és díszítő függelékek mind közvetett módon jöttek létre, az egyik vagy a másik nemnél a választás gyakorlása útján, a szerelem és féltékenység hatására és a hangban, színben és formában szép méltánylása által. Az értelemnek ezek a képességei nyilvánvalóan az agy fejlődésétől függenek. Darwin évekig törte a fejét a hímpávák feltűnő és óriási farktollazatának rejtélyén. Végül arra kellett jutnia, hogy ez a dísz, mely láthatóan előnytelen a rátermettebbek túlélése szigorú alapelvének szempontjából, azért terjedt el, mert egyszerűen tetszett a nőstényeknek. De miért tetszik a nősténypávának a hímtollazata? Ma azon az állásponton vagyunk, hogy a nagy farktollú hímpávák éppen azzal vívják ki a csodálatot, hogy bár ezzel a hátránnyal élnek, mégis igen sikeresen el tudnak menekülni a ragadozók elől. Így aztán csábító az a feltételezés, hogy az agy és a test tevékenysége, melyet észnek hívunk, fejlesztette ki számunkra lassanként azt a csodálatos gépezetet, mely szavakkal azonosít mindenféle tárgyat és tulajdonságot, tehát a nyelvet, ahogy maga Darwin definiálta, mely így nekünk, embereknek azzá válhatott, mint ami a páváknak a farktolluk.
Akkor a könyvet olvastam, az volt számomra a legmegkapóbb, hogy a szavak által vagyunk elcsábítódva.
Hát a nyelv az a saját fejlesztésünk és innovációnk, mint fajnak, amelyel nem csak kiemelkedtünk a többi faj közül, hanem egyrészt át tudjuk adni a tudásunkat, másrészt olyan dolgokat tudunk megjeleníteni, ami más eszközzel lehetetlen. Én nagyon szeretem azt a mondást, ami úgy hangzik, hogy a nő az, aki megnevetteti. A szavak azért itt is szerepet játszanak, a humor érdekes módon a vonzerőnek egy olyan része, amiről minden statisztika kimutatja, hogy nagyon jelentős szerepet játszik a csábításban, tehát megnevettetni a másikat. Egyébként a férfi irányából a nő felől az tényleg nagyon sokat számít. A szavak azonban, és most már lassan a képek is, elhasználódnak egy kicsit, kopottá válnak azáltal, hogy nem tabu azokat a kifejezéseket használni, melyek akár csak évtizedekkel ezelőtt is pirulást eredményeztek, felsziszentek a hallatukon, és mindenképpen egy tiltott buja konnotáció jelent meg a fejekben, amikor ezek a mondén szavak és kifejezések elhangzottak. Ma már egyébként szép irodalmi eszközé is váltak sok esetben. Engem némely esetben untat is, amikor ráeszmélek, hogy itt most az író hatást akar elérni. Ezeknek a kifejezéseknek a használatával oly mértékben oldódott az ezzel kapcsolatos tabu, hogy egészen másképp kell a helyén kezelni az ilyen típusú kifejezéseket.
Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológussal beszélgettünk Giulio Giorello Bujasság című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Remélem, hogy tetszik a műsor, és szívesen tenne annak érdekében, hogy rádiónk tovább is szóljon. Nem kérünk sokat, csak azt, hogyha még nem döntött jövedelmadója 1%-áról, akkor válasszon bennünket kedvezményezetnek. A bevallásába pedig írja a Civil Rádiózásért Alapítvány számlaszámát 180-480-23-1-41. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről szóló beszélgetést, akkor keresse a Civil Rádión a műsort.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.